Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Jeremiás könyvében, a 15. fejezet 16. versében a következőképpen. Így ír Jeremiás. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tudjuk, hogy Biblia vasárnap van. És azért szentelünk minden évben egy vasárnapot a Biblia számára, kimondottan csak a Biblia számára, mert ez a legfontosabb könyv a világon. Amikor elkezdjük már a konfirmációra felkészíteni a gyerekeket, akkor már arról beszélünk nekik, hogy mindenkinek legyen Bibliája. Ne csak a családi Bibliájuk legyen. Nekik személyesen legyen Bibliájuk, ami végigkísérheti őket egy életen át. És arról is beszélünk, hogy azért tartják mesterségesen olyan alacsony áron a Bibliát, hogy mindenki hozzájuthasson. Mert 2400 forintért egy ponyvaregét nem lehet ma venni. És azért tudjuk ilyen mesterségesen alacsony áron tartani, mert tudjuk, minden Biblia vasárnapnak az offertóriuma a Biblia terjesztését szolgálja. Ma is, amit oda szánunk, azzal támogatjuk a Biblia kiadását. Miért a legfontosabb könyv a Szentírás? Páratlan minden tekintetben. Például nincsen más olyan irat, olyan könyv, ókori iratról beszélek, amely olyan megbízható lenne, mint a Szentírás, amit a kezünkben tartunk. Mindig el szoktam mondani, hogy mérhetetlenül sok kézirat maradt ránk. Elég, ha csak annyit mondok, hogy 5000 görög kézirat. Szemben akár más, akár bármely más ókori irattal, amelyekből 2, 4, vagy ha több, 8, 10 irat maradt fenn. Mérhetetlenül sok. De hogyha nem maradt volna fenn egyetlen egy kézirat, egyetlen egy példány sem a Bibliából, hiszen üldözték, hiszen nagyon sokszor felégették az bibliai irattekercseket római császárok, akkor is 15000 idézet maradt fent a Bibliából, az Új Szövetségből. Egyházatyák, tehát második, harmadik, negyedik században élt írók tollából, illetve az íróknak a műveiben 15000 idézet, ami azt jelenti, hogy szinte az összes új szövetségi szöveget lefedi ez a 15000 idézet. Aztán elég, hogyha annyit mondok, hogy több mint 2000 nyelvre fordították le a teljes Bibliát, illetve annak egyes részeit. És szerintem a különlegesség ez is hozzátartozik, hogy soha egyetlen könyvet sem hamisítottak olyan lelkesedéssel, mint ezt. Már a kezdet kezdetén írtak úgymond evangéliumokat, úgymond bibliai iratokat írók, olyanok, akiknek semmi közük nem volt Jézus tanítványaihoz. Sőt, köszönő viszonyban sem voltak velük. De azt hiszem, hogy ez öröm, hogy hamisították, mert mindig az értéket hamisítják. A legjelentősebb bibliai játékfilm, amely valaha készült, az a Jézus élete című film. Szerintem a gyülekezetben szinte mindenki látta ezt már. Amely kizárólag Lukács evangélium alapján íródott. 5. osztályban, most már nem tudom visszamenőleg, hogy most már 20 éve, csak nem 20 éve, vetítjük ezt 5. osztályban a történelem oktatáshoz kapcsolódóan, hiszen ekkor tanulnak a kereszténység kialakulásáról. Hát akkor tudják meg, most fogalmazok János evangéliumának a szavaival, tudják meg a kétségtelen valóságot. Bocsánat, Lukács evangéliumának a szavaival fogalmaztam, hiszen Lukács evangéliumából íródott, készült a film, és Lukács így kezdi az evangéliumot, hogy Teofilus, tudd meg a kétségtelen valóságot. Mindarról, ami történt körülöttünk. Nekünk is az a célunk. Tudják meg már a gyerekek, de felnőttek is a kétségtelen valóságot arról, ami történt. A magyar fordítása, a magyar szinkronban Sinkovics Imre is szerepel, a végén pedig van egy összefoglaló rész, amelyben szintén az ő magyar hangjával, az ő tolmácsolásában hangzik el a megtérésre hívás. Most az Országos Egyházunknak a honlapján megjelent egy írás ezzel kapcsolatban is, és azt a megrendítő tényt jelzik, hogy a felmérések szerint, nem, ez nem felmérés, ez a tény, 1100 nyelvre fordították le, szinkronizálták a Jézus élete című filmet. Én nem tudom, hogy a film történetben van-e még valami hasonló. 1100 nyelvre, és a felmérés az pedig arról szól, hogy hozzávetőlegesen 200 millió ember döntött Jézus mellett, döntött úgy, hogy keresztjén szeretne lenni a film hatására. Hát ez azért nagy-nagy szám, és nagyon nagy dolog. Hogyha hozzávesszük, hogy 2 milliárd keresztjént tartunk számon, belevéve a hitvallókat, meg a nem hitvallókat is, de még ennek is a 10%-a a Jézus élete című film alapján jutott hitre. Van hatalma az Isten szavának még ma is. Az az érzésem, hogy miközben erről beszélünk, arról hallunk, hogy milyen eredményeket ér el az evangélium hirdetése, mint hogyha ez olyan nagyon egyszerű lenne, mint hogyha olyan könnyű lenne a döntés, mint hogyha olyan könnyű lenne az életváltozás. Néha, amikor előhozok egy-egy bizonyságtételt, azon gondolkozom, hogy lehet, hogy ez jön le a gyülekezet egyes tagjai számára, hogy mint hogyha ez könnyű lenne. Semmiképpen sem szeretném, hogy ezt érezze bárki is. És ezért örülök, hogy Jeremiás könyvéből ez az egyetlen vers Biblia vasárnapjára a kijelölt ige, mert Jeremiás ebből a szempontból hallatlanul hiteles. Igaz, hogy a felolvasott igénk önmagában becsapós. Még egyszer olvasom. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt. Igen, az Isten igéje tényleg öröm. Tényleg élvezi az ember, amikor eljut hozzá a szívébe. Ezt mindenki tapasztalta szerintem. Aki már kapcsolatba került az Úr Jézussal. Mégis, nekem a vidámságról, erről az örömről eszembe jut egy istentisztelet elnevezése. Talán már mindenkinek be is ugrott, hogy a vidám vasárnapról van szó. Szerintem már van néhány éve, hogy azon gondolkozom, hogy miért hangzik hamisan ez a kifejezés. Mi az, ami nem stimmel? Mi az, ami sántít ezzel az elnevezéssel, hogyha egy istentiszteletet vidám vasárnapnak nevezünk? Most azonnal nem fogom megadni a választ. Az ő problémájuk, azt hagyjuk meg nekik, azzal foglalkozzon, vagy birkózzon meg a hídgyülekezete. Én csak ezt szeretném körüljárni, hogy mi az, ami nem stimmel a vidám kifejezéssel. Mindemellett igenis örömet jelent. Örömet jelent az Isten igéje. De még az előző témához hozzátéve azért zárójelben meg kell, hogy jegyezzem, hogy de nem örjöngést ad az Isten igéje. Erről szó sincsen a Szentírásban. Örömet ad. Tiszta, szívbéli örömet. Vagy A katolikus fordításnak van egy hallatlanul jó megfogalmazása. Azt mondja, ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket. Hallatlanul jó. Hallatlanul gazdag a mi fordításunk, meg a Károly fordítás mellé oda tenni más fordításokat is. Használjuk ki azt a lehetőséget, hogy tényleg olcsó a Szentírás, a kiadása, mert megtámogatjuk. De hallatlanul drága. Vegyük meg, olvassuk úgy a Szentírást, hogy nem csak egy fordítást használunk. Mert a tapasztalat az, hogy akkor bomlik ki a teljes értelme. Mert az rendben van, hogy a lelkészek után tudnak nézni a görög eredetiben, meg a héber eredetiben, de aki nem teheti, az megteheti azt, hogy más fordításokat, vagy más nyelveket néz meg. És akkor már közelebb kerül ahhoz az értelemhez, amit az eredeti héber vagy görög szöveg akar nyújtani. Tehát hozzá kell tenni, hogy Jeremiás idejében, ugye ez a Krisztus előtt 7. századot jelenti, nem lehetett Isten szavát csak úgy elérni. Tehát most mi el sem tudjuk képzelni, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy kézbe vehetjük. A középkorban sem volt egyszerű kézbe venni a Bibliát. Hiszen nem létezett még Luther előtt, még alig-alig létezett más nyelve, mint a latin fordításban. Na de még könyvnyomtatás sem volt. Hát micsoda értéke volt egy kézzel írt Bibliának. Vagy micsoda értéke volt Jeremiás korában egy-egy irattekercsnek. Hát hány ember engedhette meg? Hát nem engedhette meg. Ott volt a templomban. Zsinagógákban. Még azt is olvassuk, emlékszünk rá, hogy jó 300 évvel korábban, amikor a kis Sámuel ott van a templomban, ott alszik és felébred, és nem tudják a papok, hogy most Isten szólt a kis Sámuelhez, akkor megjegyzi a Szentíró, hogy mert akkor nagyon ritka volt az Úr igéje. Nagyon ritkán kapta a kijelentést. Nem tudjuk elképzelni már, milyen az, amikor nincs abban az áldásban részünk, hogy minden nap elővehetjük és olvashatjuk. Óriási áldás ez. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen ez. Milyen volt régebben. Ma már nem kell azt mondanunk, amit Jeremiás mondott, hogy ha eljutott hozzám az igéd. Ha eljutott. Hát minden nap elővehetjük. Minden vasárnap jöhetünk. Minden vasárnap hallhatjuk az Isten igéjét. Jeremiás 626-ban kapja az elhivatását Istentől. És tudjuk azt, hogy belehelyezve a történelembe, munkásságának idejére esik az asszír birodalom teljes széthullása. És nagyon sokat szól hozzá az Isten igéje. És ennek ellenére nem mindig a jót érezte, nem mindig csak a vidámságot. Na itt egy picit úgy gondoljunk erre, hogy miért nem jó az a vidám vasár. Nem mindig a vidámságot élte meg ezzel kapcsolatban. Miért? Azért, mert szólt hozzá az Isten igéje, ezt mond az embereknek, de ők nem akarták hallani. Lediktálta Báruknak, az Irodeákjának, amit ő szeretett volna elmondani a királynak, de elvették tőle, és elégették. Aztán ismét lediktálta. Akkor megint meghurcolták. Aztán bedobták a ciszternába. Vagyis az Isten igéjét hirdetni, az nem egy olyan problémamentes dolog a világban, mert hogyha arról lenne szó, hogy mi legyünk meg magunkban és a Bibliával. Ha erről szólna a vallásos élet, vagy a hívő élet, vagy az egyház élet, vagy bárhogyan fogalmazzak, ha erről szólna, hogy mi egymagunkban otthon, meg vagyunk az igével, akkor fogjuk rá, hogy problémamentes. De valójában nem az. Még akkor sem. Mert az Isten igéje nekem is szól. És lehet, hogy én sem akarom hallani. Lehet, hogy azért nem nyitom ki minden nap, mert nem akarom hallani, nem akarok szembesülni vele. Jeremiásnak tapasztalnia kellett, hogy rettentő sok baja van amiatt, hogy vinnie kell az igét. Nem arról szól az Istennek a szava, hogy most akkor ő, Jeremiás meghallgatta, Bárukkal együtt örül, lejegyzetelik, aztán visszolvasgatják maguknak, hogy de szépen is beszélt hozzám az Isten. Nem, ezt vinni kellett neki, az ország vezetőinek is. És azok ezt nem díjazták. Nem magunkban vagyunk. Isten bennünket közösségre teremtett. És éppen ezért mit találunk még ebben a 15. fejezetben? Azt találjuk, hogy Jeremiás perel az Istennel. A 10. versben azt olvassuk, jaj nekem anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem, és vitázzam az egész országgal. Nem adtam és nem kaptam kölcsönt. Mégis mindenki átkoz engem. Valószínűleg akkor is már úgy volt, hogy aki kölcsön kapott, vagy kölcsönt adott, azt átkozták. Hát éppen ezért nem jó kölcsön adni. Elkerüljük az embert utána. Jeremiás azt mondta, én nem csináltam ilyet, mégis átkoznak engem. Hát miért? Mert az Isten igéjét szólta. Nem problémamentes ez a világ. Túlságosan nehéz az igét szólni. Mert mondjuk a 13. versben miről szól? Mond egy ilyen, Istennek egy ilyen büntetését. Azt mondja, vagyonodat és kincseidet prédára vetem. Nem kapsz érte semmit, sok vétked miatt, amelyeket országszerte elkövettél. És nem tapasztaljuk ezt ma? Ugyanúgy tapasztaljuk, hogy a vagyont, a kincseinket elveszítjük. Préda lesz az egész. Lehet, hogy okoljuk miatta ezt, vagy azt, vagy amazt, de Jeremiás azt mondja, sok vétked miatt, amelyeket országszerte elkövettél. Na idáig már nem szívesen jut el az ember ehhez a következtetésig. És ezért utálták Jeremiást. Utálták az Istent. És Jeremiás, azt olvassuk, hogy belefárad ebbe az egészbe. A 15. fejezet, 15. vers második részében azt olvassuk, hogy te ismersz, Uram, gondolj velem, és fogd pártomat, állj bosszút üldözőimen, ne légy tovább türelmes, mert elfognak engem. Tudd meg, hogy érted, szenvedek gyalázatot. Számomra rettentő feltűnő az, hogy azt kéri Jeremiás, hogy ne legyen már Isten olyan türelmes az emberekhez. Mit értünk meg ebből? Azt, hogy Jeremiás türelmetlen volt az emberekhez. Neki már túl sok volt az a türelem, ami az Istennél van. És ebből értettem meg azt, hogy amikor valaki azért nem jár mondjuk a templomba, mert tapasztalt azt, hogy türelmetlen volt hozzá mondjuk a másik hívő. Itt van a kulcs. Itt van a kulcs. Ilyenek vagyunk mi. Szidjuk, átkozzuk, lenézzük azt, aki nem hívő. Mert olyanok vagyunk, mint Jeremiás. De nem olyanok vagyunk, mint az Isten. Jeremiás azt mondja, ne légy már olyan türelmes. Ez evangélium. Azt jelenti, de jó, hogy Isten türelmes hozzám. Hallottam, hogy megszidott engem a lelkész, megszidott engem ez, megszidott engem az a hívő. Az Isten türelmes hozzám, de jó. Pedig ő mondta, hogy azért vesztettem el a vagyonomat, az értékeimet, mert bűnös vagyok, és mégis türelmes hozzám. És Jeremiás türelmetlen. Nem hiszem, hogy felment bennünket az, hogy a pártok sem türelmesebbek nálunk. Hát türelmesebb a jobb oldal a bal oldal felé, vagy a bal oldal a jobb oldal felé? A csodát türelmesebb. Gonoszabb. De nekünk arra kell figyelni, hogy Isten milyen. Isten nagyon jól tudja, amit Jeremiás a képébe vág, hogy éltet szenvedek gyalázatot, magamra maradtam, kudarcot vallottam, nem jutnak előbbre a dolgaim. Hiába hirdem az igét, nem hallgatnak rám. Ezt mondja Jeremiás. Isten jól tudja ezt. A saját gondolataink is lehetnének ezek, és azok is. Azonosulni tudok ezekkel a gondolatokkal, és nem lehetek rá büszke, hogy azonosulni tudok ezekkel a gondolatokkal. De ez van. Tudjuk jól, ismerjük Jeremiásnak a szavait. Elhagytál, rászedtél, Uram. Amiben én azt a pozitívumot érzem ki, hogy ő kimondja azt, ami bennünk, benne van. De mi nem merjük kimondani az Istennek. Elhagytál, rászedtél. Érezzük, hogy milyen őszinte. Legfeljebb azt mondják rá nagy kegyesek, hogy hogy lehet ilyet mondani? Hát hogy lehet ilyet mondani? Őszintén. Istennek szegezve a dolgokat. Ahogyan Jeremiás. Hát legyen már példakép Jeremiás. Az őszintességével. Konklúzióm. Tehát ilyen a hívő élet. Egy vívódás a hívő élet. Elmondja azt ebben a fejezetben, hogy Isten távol van tőle, Isten keze ránehezedett. Szóval miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Szerintem a gyülekezet fele biztos, hogy mondhatja, hogy igen, én is ezt érzem. Jeremiás is ezt érzi. De ugyanakkor azt is érzi, hogy az ő igéje élvezet, vidámság, öröm. Értjük már, hogy miért nem jó az, hogy az Isten viszont vidám vasárnap? Mert hazugság. Mert nem a valóságról szól. Nem mondja el azt a vívódást, ami ott van a hívő ember szívében. Ilyen a hívő élet, vívódás. De azt mondja Jeremiás, hogy így is megéri, és csak így éri meg, mert enélkül öröm nincsen. Akkor csak a fájdalom, akkor csak a betegség, akkor csak a reménytelenség, akkor csak a halál. Öröm másképpen nincsen, hogyha Isten igéhez nem ragaszkodunk. Csak a csalódás. Illetve van öröm, de az olyan, mint a smink. Fején találja a szöget Gyökösi Endre, amikor azt egzegetálja, hogy Jézus azt mondja, hogy én úgy adom az én békémet, hogy másképpen adom a békémet, mint ahogy a világ, vagy másként adom az örömöt, mint ahogy a világ, mert a világ hogyan adja? Adja az örömet a világ, tehát keressük is, hiszen elmegyünk ilyen ünnepre, olyan bulira, szervezzük magunknak agyra főre ezeket a dolgokat, mert szeretnénk még többet és még többet. Ez a világi örömnek a jellemzője, hogy mindig több kell belőle. Lehet, hogy van X forintom, de annál több kell azért. Lehet, hogy elértem valamit, de azért még többet is lehetne. Tehát mindig többet, és többet, és többet, és mindig érzem, hogy hiányzik valami. Azért, mert felszínesen megy az örömködés. És a lelked legmélyén szomorú vagy. Mert a lelked legmélyén ott van az a valóság, hogy mindennek vége lesz, és minden préda lesz. A végén a halál vár. Na most akkor azt kérdezi a Gyökösi Endre, hogy na de, egy hívő ember nem lehet bosszús. Mert ugye a világi örömnek ez az átka, hogy egy apró kis bosszúság is letörli az egészet. Smink. Emlékszem arra, amikor egy kalandparkban voltunk a fiaimmal, és akkor egy lány bajba került a pályán. Már ott a szervezők vagy vezetők ott már mentek segítségre. Azt mondja az egyik, hogy jöjjél már, mert már minden mázródik le róla, a smink, a minden, ami az arcán van, mázródik le. Te már sír. Na, ilyen a világi öröm. Le lehet törölni. Akármilyen apróság le tudja törölni. Lehet egy hívő ember, akkor nem lesz bosszús, nem lesz morcos, nem lesz kedvetlen. Dehogy nem, itt van Jeremiás. Hát micsoda morcos ember. Igen ám, de mondja Gyökösi Endre, a hívő ember esetében ez a smink. Ez az, amit letöröl az Isten. Hogy olvassuk a Jelenések könyvében? Letöröl az arcunkról minden könnyet. A világ pedig letörli az örömet. Az Isten letörli az arcunkról a könnyet, a morcosságot, a kedvetlenséget. Hát ez a felső réteg a hívő ember életében, ez a smink, mert a lelke legmélyén ott van az öröm, az elvehetetlen, a teljes öröm, amihez nem kell már több. Miért? Azért, mert eltűnik mögüle a mindent beárnyékoló halál. Az elmúlásnak a gondolata. Mert tudom, hogy örök életem van Jézussal. Ezért olvastuk azt az oltár előtt, hogy ezek azért irattak meg, hogy tudjátok, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a megváltó, és e hitben életetek legyen. Amikor eljutott ez az üzenet hozzánk, akkor a lelkünk legmélye meggyógyult. A felszínen lehet még sminként bosszúság, fájdalom, de valójában ezek már letörölhetőek. Isten kiózanítja végül Jeremiást, azt olvassuk még a fejezet végén, hogy ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj, ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Na hát ez a kiózanítás, ha megtérsz, Jeremiás. Hát ki az, aki ne lenne megtért, mint Jeremiás? Vagy gondoljunk az elmúlt vasárnapi prédikációra, Péterre. Hát ki az, aki megtért, ha nem Péter? Hát micsoda bűnvalló imádságot mondott el Péter akkor ott a halászbárkában. 3 évvel azelőtt, hogy Jézus azt mondja neki, hogy meg kell térned. Talán ez az a gondolat, hogy a megtérés az egyenlő a bűnbánattal és a bűnvallással, talán a lesztádiánus kegyességből származik, pedig ennél jóval több a megtérés. Jóval több. A gyónás, a bűnvallás az legfeljebb csak lépés, lépések a megtérés felé. Nem véletlenül írtam ki a programok alá Luther Márton 95 tételének az első pontját. Hogy azt akarja, dr. Zsigmondi Árpád fordításában, azt akarja Isten, amikor megtérése hív, amikor Jézus azt mondja, hogy térjetek meg, akkor azt akarja, hogy egész életünk bűnbánatra térés legyen. Ne csupán egyetlen mozdulat. Pedig milyen őszinte volt az ott Péter esetében. Nem liturgikusan kért bocsánatot. Mert most itt van, ahogyan lesz majd a gyónó imádság, a gyónási kérdések az úrvacsora vétel előtt. Nem liturgikusan, amire rá lehet fogni azt, hogy jaj, hát nem is vettem komolyan, nem is figyeltem oda, vagy legfeljebb nem válaszolok rá, hogyha nem tetszik. Péter ott a halászbárkában őszintén mondja, menj el tőlem, Uram, bűnös ember vagyok. Ez volt az első lépés a megtérése felé. És aztán, amikor Jézus újra rábízza a feladatot, úgy, ahogyan Jeremiásra is rábízza, szószólom lehetsz, mondja, biztos vagyok benne, hogy szívbéli örömöt érzett Péter. Szólt hozzá Jézus, szívbéli örömöt okozott ez az ő lelkében, ahogyan Jeremiásnak is, számunkra is okozza az Isten igéje, szívbéli örmöt. Tegyen szilárdá, mert azért van labilitás az életünkben, Mert nem kötődünk az igéhez, mint sziklához. Szilárdá az ige által lesz az életünk. Eszembe jut a Szilárdról Szabó Szilárd lelkész testvérem, aki azt írta a lelkipásztorban, hogy a szeretet otthonában kaptak ilyen nagy méretű, ilyen nagy betűkkel, én is láttam már ilyen Bibliát, ilyen nagy méretű betűkkel írt Bibliát látássérülteknek. És azt mondták a szeretetotthonban, hogy azért nem olvassák a Bibliát, mert nem látják. Hát kitettek egy-egy ilyen bibliai könyvet az épület nagyon sok helyére, minden asztalára. Azt mondja, rendszeresen, hetente letörlik a nővérek a bibliákat, de kinyitni senki nem nyitja ki. Csak akkor szűnik meg a labilitás az életünkben, hogyha kinyitjuk azt, ami szikla szilárdan megáll, megállt eddig, és megáll ezután is. Mert a kritikát a Biblia már kiállt a 2000 év alatt. A kérdés csupán az, hogy én ki tudom-e állni Isten kritikáját, Isten ítéletét. Csak akkor, hogyha belekapaszkodok abba a türelembe, amely Istennél megnyilvánul. Belekapaszkodok abba a szeretetbe és abba a kegyelembe, amely Jézus Krisztus keresztjéből árad. Imádkozzunk! Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy te őszintességre tanítasz, őszintességre nevelsz bennünket. Örömöt adsz, élvezetet adsz a te igéd által, ugyanakkor vívódással is szembesülnünk kell. Azzal kell szembesülnünk, hogy mit állít, mit mond a te igéd rólunk. Kérünk téged, hogy indíts el bennünket is azon az úton, amelyet Jézus megtérésnek nevezett. Mi talán még csak ismerkedünk ezzel a szóval. Vagy talán most kezdjük újra felfedezni, hogy mit is jelent igazán. Egyet kérünk tőled, Urunk, hogy légy velünk ezen az úton. Kísér bennünket kegyelmeddel, és azzal a türelemmel, amellyel még mi sem tudunk önmagunk felé lenni. Amen.